Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 691. énekünket, ó jöjj, üdvözítő!
Ó jöjj, ó jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő, törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgorát. Megnyílt az ég harmatozva, megváltónkat, hogy lehozza, ég felhői nyíjatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Dirulj ki völgyön halmon, viruló zöld hat fakadjon, nyíki földnek szép virágot, Dávid házának királyot. Ó, fényes nap, ó, szép csillag, téged vágyunk mi látni csak, kelj fel napunk fényességed, hűzze el a sötétséget.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és gyújtsuk meg az adventi gyertyákat. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten vettünk búcsút Molnár Lajos, 64 éves, Pengő Imre, 73 éves, Krejs Józsefné Gombos Irén, 76 éves, és Mátyás András, 74 éves korában elhunyt testvéreinktől. Szeretteik számára innen is Isten vigasztalását kérjük. Készülünk karácsonyra, hiszen a ránk következő héten lesz. Alkalmainkat itt a templomban tartjuk. December 24-én csütörtökön 2 órakor az ünnepkezdő áhítatot, 25-én és 26-án 10 órakor az úrvacsorás ünnepi istentiszteltet, 27-én a vasárnapi istentiszteletet a szokott időben 10 órakor, majd december 31-én 18 órakor az óévi áhítat is itt lesz a templomban, és január 1-én és 3-án 10 órakor újévi istentisztelet. A gyermekfoglalkozásra nézve pedig hirdetem, hogy már most, akik itt vannak gyermekek, bemehetnek a lelkészlakásba, hogy ott gyermekistentiszteletet tartsanak, és a karácsony első napján is ilyen formában lesz, tehát 10 órakor lesz élőben gyermekistentisztelet, és az online közvetítés is, amely mindig lesz a templomi alkalmakról, az online közvetítés is egy időben lesz ezzel, tehát a gyermekek a készülékek mellett is 10 órakor vehetnek részt. Most akkor folytassuk az istentiszteletet. A 80. Zsoltár első versét és az utolsó 3 versét énekeljük. A 8. Zsoltár első, 9., 10. és 11. verseit, hallgasd meg, Izrael pásztora.
Izrael pásztora, kis Józsefnek vezérlő úra, én ő is minden jó nyája, ott is hozzánk szent
Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének 4. részéből, a 17. verstől a 24. versig a következőképpen. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, úgy ujjatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Amen. Testvéreim, helyünkről felállva, fejünket meghajtva imádkozzunk Istenünkhöz. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy advent 4. vasárnapján arra emlékezhetünk, hogy te már elküldted értünk a te szent fiadat. Köszönjük, hogy ezáltal minden nap velünk vagy, érezzük a vezetésedet, és bármikor fordulhatunk hozzád. Köszönjük, hogy a vírus időszak ellenére megőrzöd egészségünket, megőrzöd a közösséget is. Köszönjük a mai gyülekezeti közösségünket is. Kérünk, Urunk, hogy akkor is erősíts meg minket, amikor nem tudunk a te igédre figyelni valami miatt. Eléd hozzuk, Istenünk, azokat a testvéreket, akik gyászt hordoznak a szívükben. Kérünk téged, hogy te legyél az, aki mellettük vagy ezekben a nehéz napokban, te legyél az, aki megerősíti őket, hogy tudják, hogy Te mindig velük vagy minden egyes napon a világ végezetéig. Kérünk, Urunk, hogy áld meg Isten tiszteletünket. Áld meg a gyülekezet és a testvérek szívét, hogy tudjanak igédre figyelni. És kérjük Szent Lelked által, hogy az ige üzenete pedig gyümölcsöt tudjon teremni mindannyiunk szívében. Amen. Testvéreim, ige hirdetésünk előtt énekeljük a 489-es számú énekünk első két versét. 489-es számú énekünknek, melynek első verse így kezdődik, örök élet reggele.
És alapja az előbb felolvasott szakaszban található, annak utolsó verseiben, a negyedik fejezet 22. versétől. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Eddig a Bibliából felolvasott ige, foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a szakaszt most már harmadszor olvassuk fel vasárnap, így egyben, és ez nagyon fontos, mert ez a néhány vers az előzőnek a folytatása, még pedig szorosabban, mint ahogy a fordítás jelzi. Úgy fejeződött be az előző szakasz, hogy ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban, és itt egy kettős pont van a fordításban is, és ez azt jelenti, hogy itt következik az a tanítás, amit kaptak egykor az efézusiak. Ez azt jelenti, hogy ez, ami felszólításnak látszik, ez egy múltidejű dolog. A párhuzamos Kolossé levél helyében ott világosabb ez, mert ott tényleg múltidőben is mondja. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, ez volt a tanítás, ami szerint keresztjénné lettek. Aki család és gonosz kívánságai miatt megromlott, vessétek le. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Tehát ez egy múltidejű dolog, És utána majd folytatódik, ezt nem olvastuk, de folytatódik az igazi felszólítással, hogy tehát vessétek le a hazugságot, a haragot, a meg nem bocsátást, és amit ott lopást, amiket ott majd felsorol Pál apostol az igében. Nem is lenne értelme annak, hogy vessétek le a régi embert, ezért tehát vessétek le a haragot, vagy a gyűlölködést. Tehát ez a kettős felszólításnak nem lenne értelme, itt arról van szó, hogy a hívővé lételhez hozzá tartozik egy alapvető átöltözés, így lehet mondani. Ez a kép, hogy átöltözünk, ez egy kicsit kiegészítésre és magyarázatra szorul, azt gondolom, mert ezt mi naponta, vagy akár naponta többször is szoktuk tenni, de amiről itt van szó, az egyetlen nagy átöltözés. Miért beszél mégis öltözésről az ige? Miért hasonlítja ehhez az újjászületést, a hívővé lételt? Azért, mert mi emberek nem látunk, nem hogy a többieknek a belsejébe, de még a saját magunk belső világát sem érzékeljük igazán. Nem szoktunk azzal foglalkozni, hogy mit miért csinálunk, csak úgy jön belőlünk. Ez a természetes. Nem szoktuk magunkat elemezni. És természetesen másokban meg végképp nem látunk bele, és itt arról van szó, ami látszik, ami viszont megfogható. Ez a külső, és ezt jelképezi az öltözködés, hogy milyen egy embernek a magatartása, a viselkedése, mindaz, amit láthatunk kívülre. Mert ez változik meg, amikor Jézus Krisztussal találkozunk, és őt befogadjuk, vagyis hiszünk benne, akkor a külső magatartásunk, az életünk fog megváltozni. Természetesen mindez belülről történik. Nem úgy, hogy mi próbáljuk magunkat belülről megváltoztatni, hiszen ha nem is ismerjük, hogy milyen a belsőnk, hogy tudnánk magunkat megváltoztatni. És ezért van ez a kép, hogy a mindenható Isten kínál a régi, elnyűt, szennyes, rongyos, fekete ruha helyett egy tisztát, egy újat, az ő szentséges és tiszta életét, amiben eljött, ezt ünnepeljük most, eljött közénk Krisztusban. Hozta az új életet, a lehetőséget, az új ruhát, hogy átöltözhessünk. Milyen először is a régi élet? Azt mondja, hogy ez egy sötét ruha. Ugye az új élet, az új ruha az tiszta, fehér, ez pedig egy sötét, piszkos ruha. Hát a mintázatáról beszéljünk először is, hogy milyen az az élet, ami ismerős nekünk, amiben beleszülettünk, ahogyan gondolkozunk, mióta világra jöttünk, és ami megvalósul kívülre. Azt mondja itt a Biblia, hogy ez sötét. Nem feltétlen fekete, vannak más sötét színek is, és igazából, ha egy fekete-fehér közvetítés lenne, akkor látszana ez jól, hogy a szürke és a sötét szürke különböző árnyalatait mutatják a különböző színek is. Sötét az életünk, a magatartásunk, a magaviseletünk Isten nélkül. És ez jelenti azt is, hogy sokszor gyászos és komor. Hogy annyira örömtelen. Ez nekem akkor tűnt fel először, amikor egy csendes hétről utaztam haza, és ehhez át kellett jönni Budapesten, és a metróban ültem, és a szívem tele volt az Isten békességével, örömével, mert egész héten ezzel foglalkoztunk, az igéjét hallgattuk. És ott a metrón körülnéztem is, megdöbbentett az embereknek az unott, szomorú, bezárt volt a sötét, ez a régi ruha. Mintha gyászolnánk, nincs örömünk. Az öröm, az igazi öröm, amelyik nem csak ilyen viháncolás, ilyen happy dolog, hanem amelyik belülről fakad, és az egész életünket átfesti, átrajzolja, ez az öröm csak Krisztusban van. Ezért a régi élet ruhája ilyen sötét. És persze sötét azért is, mert titkolózunk, mert rejtve van, mert magunk sem tudjuk, miért, mert nem akarjuk tudni, hogy mi minden forrongott belül. Hogy mennyi megbántottságot, mennyi sebet, sérülést hordozunk, mennyi előítélet van bennünk emberek felé, mennyire félünk és bezárkózunk. Ezeket nem gondoljuk végig, ezek működnek, ott lapulnak a sötétben, és igenis tudunk ezen kívül titkolni dolgokat. Mindaz, amit ott őrzünk belül, és azt mondjuk, hogy jaj, csak más meg ne tudja, de azért mi csináljuk, bosszút forralunk, irigykedünk, vagy titkos képeket nézegetünk, ami a fantáziávilágunkat stimulálja. Hát ezek mind, amit ott belül rejtegetünk, ezek sötét dolgok, amelyek megrontják az életünket. Rabbá tesznek. De mi úgy szoktunk gondolkodni, hogy hát azért a mi életünk nem teljesen sötét. Hadd mondjam, hogy a szürke sem fehér. Ez egy nagyon fontos figyelmeztetés, ami a Bibliából egyértelmű. Hogy nem arról van szó, hogy a mi életünk egységesen, egyöntetűen sötét lenne. Sőt, a legtöbbünknek az élete sokkal világosabb sok mindenkinél. Ezzel vissza is szoktunk élni. Hasonlítgatjuk magunkat. És azt mondjuk, hogy na tegyük mellé, ez fekete, de az enyém az világos, ha mellé tesszük. Csak szoktam mondani, hogy ha a fehér mellé tesszük, akkor már látszik, hogy az nem fehér. Ahhoz képest az igenis sötét. Tehát mindannyian kapunk egy nevelést. Hozunk magunkkal egy viselkedést, amelyiket rögzítettek, belénk neveltek. És ez kopik. Ez szürkül az idővel. Tehát azt szoktam mondani, hogy a gyermekkorban olyan ártatlanok az emberek, olyan vidámak, olyan őszinték, akkor is van sok minden rossz az életükbe, de aztán, amikor fölnőnek, akkor Jézus Krisztus nélkül az történik velük, hogy megfásulnak, megtanulnak színészkedni, úgy megszürkül az a nevelés, amit kaptunk. Jézus Krisztus nélkül ez történik. És ha ilyen szürke az életünk, viselkedésünk, és nem ragyogó, tiszta és átlátszó, akkor ez azért van. De leginkább milyen szokott lenni az életünk? Ma azt mondhatom inkább, hogy csíkos. És ez éppen a rabruhához hasonlít. Csíkos, ez mit jelent? Hogy vannak sávok benne. Amikor, vagy aki felé szépen viselkedünk. És vannak sávok, amikor, vagy aki felé elengedjük magunkat. És kijön az, ami igazán bennünk van. Nem fogjuk vissza. Ezek a sávok, így mondtam, hogy amikor, vagy aki felé. Mert így van, hogy vannak az életünkben időszakok, amikor tudunk viselkedni. Amikor minden jól megy. És amikor valami gond nyom minket, szorít, terhel, akkor megvan a mentség, hogy most ideges vagyok. Milyen a ruhám? Csíkos. Rabruha. Régi élet. Nem vagyok szabad. És van, amikor olyan a környezet, és olyan a... Tehát ezt tudjuk, mint a kaméleon változtatni. Itt a templomban nagyon szépen tudunk figyelni. És talán belülről egyet is értünk, mindazzal, ami hangzik, de a világ, egy munkahely, egy iskola, egy baráti társaság, az már egészen más. Ott már elengedjük magunkat, és részt veszünk ugyanabban, talán együtt szidjuk a nem jelenlevő harmadikat a többiekkel. Ilyen sávos az életünk, csíkos, fekete-fehér rabruhában vagyunk. Vagy személyek. Nagyon sok ember életében úgy van ez, hogy szeretettel és tisztességesen és egyenesen és barátian viselkednek bizonyos emberekkel. Akiket tisztelnek, szeretnek, mert ők megérdemlik ezt. Megdöbbentő élményem volt valamikor még a középiskolában, volt egy alkalmazott a gimnáziumban, aki a mi osztályfőnök helyettesünk volt, nem tanár volt, mert nem volt annyi tanár, hogy minden osztályra még helyettes is jusson. És ő abban az időben, a 80-as években templomban járó volt, és a családját is úgy igazgatta, de amikor, ez borzasztó élmény volt, amikor egyszer voltunk valamilyen közös alkalmon vonattal, és a nem dohányzó fülkében valaki rágyújtott, akkor ez az ember teljesen kivetközve magából ordította le azt az embert, és küldte el a maga helyére a dohányzó szakaszba. Ráadásul nő volt, akit így leordított, és megdöbbentem. De hát ő így gondolta, hogy ez az ember nem érdemli meg azt, hogy rendesen beszélgessek vele, nem érdemli azt, hogy megadjam neki a tiszteletet, mert ő dohányzik, és ráadásul tiltott helyen. És nem vagyunk így sokan, hogy jó. Ez a fajta ember, ez igen, ezzel rendesen beszélek, de azzal, ott, mint a kutyával, mert ő csak így érti, meg is indokoljuk, hogy miért. És van ugyanez vallásosban is. Tehát régebben a felekezetek így elkülönültek egymástól, elzárkóztak, meg volt annak az oka, a történelmi okai voltak ennek, de és akkor teljesen jellemző volt az, hogy én szeretek mindenkit, no de ugye ha református vagyok, aki katolikus, hát az katolikus, hát az arra így nézek, egy kicsit ferde szemmel. Mert azt nem kötelező szeretni. Mintha nem a testvérem lenne, aki Jézus Krisztusban hisz. Mert ő bálványimádó, meg volt az oka, amivel megindokoltuk. Sávos, csíkos, rabruha. Nem ismerős. Ilyenbe élünk Jézus Krisztus nélkül. És az az igének az öröm híre, hogy ezt le lehet vetni. Mert ezt hiába mossuk. Ha mossuk, attól lehet, hogy fakul. Lehet, hogy egy kicsit kevésbé jellegzetesen lesz fekete. Elmosódnak talán a sávok közt is a határok. Meg rongyolódik. De fehér az soha nem lesz. Ehhez egy új öltözék kell. Vagyis szabadulás a rabságból. És Jézus Krisztus ezért jött el közénk. Ő egy másik életet hordozott. Tehát rajta látszott, hogy ő más. Ezen fönnakadtak, kiakadtak a körülötte levők. Hogy te nem a szertartásokat végzed, és így akarsz Isten előtt kedves lenni. Hogy te nem veted meg azokat, akik távolra kerültek az isteni élettől, és gonoszságban élnek, hanem sajnálod, és elbeszélgetsz velük, hogy észre térjenek. Más volt, hogy te meg azt tanítod, hogy bocsássunk meg még 70-szer, 7-szer is, vagyis 490-szer. Más volt, nagyon más. Világító fehér ruhában volt tulajdonképpen ez azt jelenti. És ő ezt azért mutatta be nekünk, azért pompázott ebben a ruhában, nem azért, hogy elvakítsa a szemünket, nem azért, hogy irigykedjünk rá, nem azért, hogy megmutassa, hogy ti bezzeg milyen koszosak vagytok, titeket elvet az Isten, nem azért, azért, mert hozta, hogy ez az igazi ruha. Így kellene élnetek. Az Isten szeretetében, örömében, békességében, bocsánatában, fürödve, tündökölve. Ez a ti igazi életetek. Gyertek, és vegyétek át. Persze ehhez neki el kellett szenvedni a kereszthalált. Hogy mindezt átadhassa nekünk, hogy kiszabadíthasson. Mert ez csak nekünk ilyen könnyű, hogy átöltözünk, de neki abba került, hogy ki kellett szabadítania az ördög hatalmából. És ezért neki kellett odaáldozni az életét a mi megtisztulásunkra. De ez nekünk ilyen egyszerű. Amikor kinyílik a szívünk, a gondolkozásunk, és azt mondjuk, hogy igen, hát ez borzalmas, ahogy élek. És én nem szeretnék így élni tovább, és én kérem a te jelenlétedet és segítségedet az életemben, és én úgy szeretnék élni, ahogyan teremtettél, akkor megkapjuk. Ilyen egyszerűen. Tessék, itt van. Azt írja itt az ige, hogy ez az öltözék az új ember, amelyik teremtetett Istentől. Egy új, ami eleve tiszta fehér. És amikor Jézus Krisztus befogadjuk, amikor elkezdünk hinni benne, akkor ezt a fehér öltözéket kapjuk meg. És ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem fogunk vétkezni, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy onnantól kezdve meglátszik. Mert egy régi, szennyes, fekete, vagy sávos, vagy tarka ruhán nem látszik meg annyira minden kis szennyeződés és folt, mint a fehér ruhán. Hát tudjuk, ha valaki fehér ruhában van, akkor természetes az, hogy mindig vigyáz, hogy hova ül le, minek dörgölőzik neki. A fehér ruhára vigyázni kell. Onnantól kezdve nem lesz mindegy, hogy hogyan élünk. Onnantól kezdve nem lesz sötétben, ami bennünk van, hanem elkezdünk rádöbbenni, hogy na, hát ilyen lakik bennem. Ez nem illik. Az igazi élet, ez a fehér ruhához. És onnantól kezdve elkezdjük ezeket levetni, amiről ezután szól az ige, hogy akkor vessétek le. Ha fehér ruhát kaptatok, akkor ha beszennyeződik, vessétek le, mert ki kell mosni. De a fehéret ki lehet mosni. Ugye a Jelenések könyve egyenesen azt mondja, hogy akik megmosták a ruhájukat, megfehérítették a bárány vérében. Ezt a fehér ruhát, ezt újra meg újra ki lehet mosni. Amikor elszégyellem magam, mikor azt mondom, hogy Uram, már megint előtört belőlem a régi, ami nem méltó hozzád, akkor odaadom a beszennyeződött ruhámat, és ezt egy pillanat alatt kimossa Jézus Krisztus. És újra fehér. Hát így kellene élnünk. Ez a tanítás, a valóság Jézus Krisztusban, ezt hozta el nekünk, ezért jött a földre, ilyen-e az életünk. Újuljunk meg az elménkben. E szerint éljünk. Az Isten szent lelke munkálkodjon bennünk, és végezze el ezt mindnyájunkba. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a megkezdett 489. dicséret, 3. és 4. verseit, bűnruháját vessük el a szövetség vére által. Testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél közénk. A te tisztaságodban, a te szereteteddel, és hagytad, hogy mi leköpjünk, meggyalázzunk, és értünk adtad az életedet. Hogy megvalósulhasson a nagy csere, hogy mi a szennyes ruhánkat önként felismerve odaadjuk, és elkérjük tőled az igazit, amelyben látni szeretnél.
könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogyha már megtörténhetett ez a csere, de kérünk téged, hogy aszerint is éljünk napról napra. Köszönjük, hogy meglátszik minden szennyeződés a fehér ruhán. Figyelmeztes és segíts, hogy mindig tisztuljunk meg, hogy ne szürküljön be, hogy ne legyen újra olyan, mint a régi. Kérünk téged, segíts belülről a tiéd lenni, neked szentelni a napjainkat, az óráinkat, a te útmutatásodat kérni. És köszönjük, hogy akkor a te lelkületed fog áthatni minket. Köszönjük, hogy akkor fölismerhetjük a te ajándékozó szeretetedet napról napra. Köszönjük, hogy akkor hálával és békességgel telhet meg a szívünk. Köszönjük, hogy akkor a legnehezebb helyzetekben is reménységet és vigasztalást találunk. Így könyörülj mindannyiunkon. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most az imádságot folytatva kapcsoljuk bele imádságunkba népünket, nemzetünket a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 730. éneket énekeljük, mind a három versével így kezdődik: ébredj, alvó, hív a szózat.
Ébredj, alvó, hív a szózat, az őrök hangja messze elhat. Fel Sion, ébredj itt az Úr, éjfél tájra jár az óra, mondd, kész vagy a hívó szóra, vagy szíved mécse meg se gyúl, ím vőlegényed jő, már kész a mennyegző. Halleluja! Ó, halt szabát, kelj föl te hát, vedd mennyegző hídisz ruhát. Halljuk jól az őrök hangját, és örvendeznek, akik hallják, hisz itt a várva várt idő. Íme üdvünk napja bírrad, mert felkelt már a hajnal csillag, s az igazságos bíró jő, szent trónod fényben áll. Jöjj, Jézus, néped vár, halleluja! Mi elmegyünk, mindegyikünk, hogy mennyegződön ott legyünk.